kedves testvérek, hogy ne a levegőbe beszéljek, azért azt kértem, hogy írjanak kérdéseket a testvérek, és egy olyan 21 kérdés összeért, és azokat csoportosítottam, és ebből állt össze az a lelki gyakorlat, ami számomra is lelki gyakorlat lett. Az első kérdéskör, és ebben az elmékedésben ezzel foglalkozunk, a hitre vonatkozik. Az első kérdés. Hogyan lehet Jézus korunk emberével való érintkezés eleven közege? A kérdés megfogalmazása nagyon tömör. Tehát, hogy a mai emberrel mi az Úr Jézusban találkozzunk, a kortársainkkal. Hát igen, alapvetően kétszintű a válasz. Előbb saját magunknak kell, magunkban kell végbe menni Jézussal való érintkezésnek, egyre intenzívebb lenni, azután ez kisugárzik, érdeklődnek, és esetleg szóval is hirdetjük. Igen, testvérek, mert azért a határ a hívő és a nem hívő között, az bennünk is húzódik. Bennünk is ott van a mai embernek a megkísértettsége. Sokszor azért is vált ki bennünk talán dühösséget ennek a posztmodern világnak annyi ostobasága, romlottsága, mert már minket is kikezdett, és mi az ellen harcolunk. Tehát nekünk kell átitatodni az evangéliummal. Tehát megvizsgáljuk, találunk-e a mai emberben, a tévelygő emberben valami jót, amit föl lehetne karolni. És amikor ezt fölvállaljuk, akkor bennünk megy végbe ez a találkozás. Egy nagyon intelligens könyvet írt egy francia ferences atya, Éloi Leclerc, Szent Ferencről, ő történész. És a következőt mondta, a 13. században óriási változások vannak ott is. És hát rengeteg eretnekség, rengeteg baj az egyházon belül és kívül, de vannak nagyon nemes vágyak. Körülbelül azok jönnek elő most is. Szeretnének egy testvéri világot. Fraternitás, konfraternitás, testvér is, ezzel van tele minden. És politikailag akarják megcsinálni, előzik a nemeseket, mert ugye a középkori képlet az egy piramis. Mindenkinek van egy ura, annak egy ura, és akkor ott van a pápa, vagy ott van a császár. Nem baj, hogy van, a hierarchia az létezik, az Úr Jézus nem szüntette meg a szent rangsort, csak a feje tetejére állította. Ahogyan Gergely pápa óta aláírja a pápa nevét, ha nem is mindig úgy gyakorolta, hogy Isten szolgáinak szolgálja. Tehát egy kor álma az volt, hogy végül az emberek testvérek legyenek. Előzik a nemeseket, a Rocca Maggiore-t lerombolják, bekerítik Assisit, és most egy igazi testvéri világ alakul. Máson egy szöktek be rabszolgák, szegény parasztok Assisibe, és Ferenc is ott van, amikor építik ezt a kerítést, csak hogy elmúlik egy évtized, vagy annyi se, és kiderül, hogy belül ugyanazok a rétegződések vannak. Ferenc apja nagyon gazdag ember, posztókereskedő. Tehát megint csak ott van az alá fölé rendelés, megint csak eluralja a társadalmat, a különbségek, amely rangkülönbség. Tehát, ami nem sikerült a társadalomba, Ferenc nem azt mondta, hogy hát akkor ezt nem is lehet megcsinálni, hanem ezt hordozta. Van-e ilyen a mai világban? És azt mondja Éloi Leclerc atya, hogy saját szívében találkoztatta egy kornak a nagyon mély vágyait az evangéliummal. Hát ő nem akart rendet alapítani, a szágában se volt, egy megtért ember. De az az öröm, ami Ferencet elárasztotta a megtérése után, és akkor jönnek, jelentkeznek, hogy Ferenc, mi is úgy szeretnek írni, ahogy te. Ferenc azt mondja, hát akkor menjünk az evangéliumhoz. És mindig olyan helyeken nyílik ki, ahol erről van szó, hogy kettessével menjetek, hirdessétek a béke evangéliumát, ne vigyetek semmit az útra, nem az eszközökben van a lényeg, és hát testvérként éljetek. De azt mondja, akkor itt van, ezt kövessük. És ebből egy robbanás lesz. Egy 10-20 év múlva 5000 testvér jön össze. a családosok is követni akarják. Hát Ferenc tudja, hogy a szentség a házasság, maradjatok a családba, de ír nekik egy regulát. És egy óriási sikere itt van, hogy észrevette, hogy ez a zavaros dolog, ma is nagyon zavaros a világ, eretnek mozgalmak, robbantások, társadalmi, hát nem tüntetések, annál súlyosabb események, mégis ott van valami vágy, amit Ferenc fölvállal, és benne találkozik az evangéliummal. És amikor halál előtt megkérdezik, hogy mit adsz tanácsot, nézzétek, én megtettem a magamét, ti is tegyétek meg a magatokét. És ma mintha ez állna előttünk. Tehát a szenteket se lehet úgy követni, hogy ugyanaz, hanem ugyanúgy. Tehát mi az, ami a mai világban tulajdonképpen fölvállalható? Ez egy hatalmas munka, testvérek. Hát fölvállalható például az, hogy ma globalizmusba gondolkodnak. Erről még lesz szó. Vagyis hát jó lenne egy összefogni, hogy legyen egy emberiség. De ez mindig el lesz rontva. Miért? Mert mi alapon? A bábeli toronytól kezdve, a középkori egyház megkísértésén át a hitleri harmadik birodalomig, Stalinig, és most is mindig ez van, hogy legyen egy egységes világ. Hát lehet, hogy egy kicsit Stalin mondja, kicsit véresen, de majd kialakul egy osztályok nélküli társadalom, egy testvéri világ. Nem sikerül. Miért? Mert minden, amire építenek, az egy felületes szint. Tehát azok az ávosok, akik verték Mindszenty urat, vagy azt az egyszerű hívő parasztembert, akit bevittek, azok csak elvtársak voltak egymásnak. De Mindszenty tudta, hogy ők, akik vernek engem, az én lehetőségbeli testvéreim. Krisztus meghalt értük, sőt arra hívja, hogy keresztényként megkeresztelkedve éljék is azt, az isteni természet részesei leszünk. Testvérek, ha idáig nem jutunk el, akkor a kereszténység össze fog omlani. A kereszténység nem csak egy vallás, az egy életadás. Ezért lehet a kicsiket megkeresztelni, mert azt se kérdeztük meg, hogy akarsz-e létezni. Tehát ez nem egy vallásba beiktatás, hanem az, aki hisz Jézus Krisztusban, azt mondja, aki bennem hisz, annak örök élete van. Ez az örök azt jelenti, hogy egy más minőségű élet. Az Isten világából hozott élet, és ezt adja meg a keresztség. Tehát aki valóban meg van keresztelve és hisz, az rokonabb, jobban összetartoznak, mint a saját édes testvére, aki ateista. Mert bennem ugyanaz az Isten gyermeki természet van. Na most ennél, hogy az Isten testvérünk lett, hogy minket Isten gyermekeivé tegyünk, ennél logikailag mélyebb alapot nem lehet kitalálni. És minden felületesebb alap, hogy jól menjen a világgazdaság, hogy mit tudom én, kultúrák hát legyenek összeömlésve, fuzionálva, és akkor kialakul egy egyetemes kultúra, mindezek elméletek nem fog sikerülni, tehát akkor fel kell vállalni a globalizációból az, hogy egy plebánián, egy közösségben, egy katolikus iskolában azok az én testvéreim, akikkel együtt vagyok. Egy új közösség. És előbb-utóbb Európa annyira lezűlik, hogy élhetetlen lesz. És akkor megkérdezik, hogy ti meg miért éltek boldogan, mi van itt? Egy másik ilyen volt, hogy hát nyilván a korabeli ember, ez az rangkülönbség, ez az állandó, hogy mondjam én, a mások előtt csak a tisztelet és a meghunyászkodás van, a szeretetre szomjas az ember ma is. És végül is a szeretetnek a forrása az Isten. Nélkül nem tudunk szeretni. Tehát valahogy erről van szó. Ha mi felfedezzük, és érdekes a mai világban, ami külső, hogy például keresztény ellenes, hogy ilyen is van, hogy gyűlölet a kereszténység ellen, nem kell ám megijedni. Pszichológusok mondják, hogy ami a felületen agresszió, az belül meg egy vágy. Tehát pontosan arra, de idegesíti, nem tudja, hogy ez mi. És nekünk arra kell válaszolni, arra a mély elfedett vágyra, amelyet Krisztus megváltott. Igen. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Írja valaki. Hit és üdvösség kapcsolata, pogányok, keresztények, Krisztus hívők üdvösségének a kérdése. Balázs atya ezekkel a kérdések hogyan vélekedik? Tulajdonképpen hát nem is az a kérdés, hogy én hol vélekezem, hanem az Anya Szent Egyház, hogy vélekedik, és hát a Szentírás. Na most az idézet nem egészen pontos, nem azt mondja az Úr, hogy aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkározik, hanem aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ez nem azt jelenti, hogy a többi nem üdvözül, de ennek az üdvössége biztos, ha nem tesz keresztbe. Szóval az őskereszténységben volt predestináció, csak nem úgy, ahogy Calvin felfogta. Előre el vagyunk rendelve azért, hogy a többien segítsünk. De aki hisz és megkeresztelkedik, abban ott van az örök élet. Ezért kell a kegyelmi állapotra törekedni, gyónni, bűnbánatban lenni, harcolni a súlyos bűnök ellen, hogy bennem az az új élet megmaradjon, mert ott kezdődött el bennem az örök élet. Tehát aki hisz és meg van keresztelve, és hát nyilván ezt elfogadja, annak be van fejezve az élete. Szent Pál mondja valahol, hogy akiket meghívott, azokat megigazulták, tette, akiket megigazultá tett, azokat üdvözítette, meg már föl is támasztotta. Tehát egy olyan sort mond el, amelyik logikailag következik egyik a másikból. Tehát ez jelenti ez a bizonyosság. Na most, az a baj, hogy ha ezt nem hirdetjük, vagy erre nem döbben rá egy keresztény, akkor nem tudja, hogy mi az, hogy öröm. Hát ez az öröm. Hát ez az öröm, hogy nem kell félni. Nem kell félni. Ez az a jövő, amit Krisztus mond, hogy magammal viszlek titeket. Atyám házában sok hely van, nem így volna, megmondtam volna. És amit a hiszek egy végén mondom, hogy várom a holtak föltámasztását és az örök életet, na ez az egy biztos. A többi minden bizonytalan, hogy mi lesz holnap, stb. De ez biztos. Miért biztos az, hogy holtak föltámadás és az örök élet? Mert Jézus föltámadt, de nem ebben a testben, nem jött vissza. Tehát benne a mi testünknek van egy új állapota. A jövő megtörtént, ez a húsvét. És a keresztségbe ebbe a folyamatba lépünk be. Tehát van, aki hisz és megkeresztelkedik, az biztosan üdvözül, idézőjelbe biztosan, rá van állítva a vágányra, csak ne térjen re. Igen. Hiszen az isteni természet részeseivel lettünk, ahogy Szent Péter írja. Maradjunk is ebben a megszentelő kegyelem állapotába. Ugyanakkor, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. De aki hisz és nincs megkeresztelve, az mit jelent ez? Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy aki nincs megkeresztelkedve, az elkárhozik, hanem aki nem hisz. És mit jelent hinni? Testvérek, mindenkinek a szíve mélyén el van ez valahogy rejtve, és ezt csak az Isten ismeri. Ezért azt hiszem, már Szent Ágoston korától kezdve tudjuk azt, na most itt egy mondatot hadd mondjak a hittantanároknak, hittantanárnőknek, hogy tanítani kell a hitünket, nem csak játszani a gyerekekkel, nem igaz. Most ebben van bele mindig játék, nem igaz. Tudni is kell valamit, szinte bebiflázni. Az volt a szerencsém, hogy siogált az 50-es években dr. Sudár Dezsőt, fiatal hittantanár, elűzték Dombóvárról, ahol ő csak egy volt a négy káplán közül, és heti 30 órája volt. És semmi mással nem foglalkozott, és abból doktorált, hogy hogy kell tanítani. Hát mit kaptunk mi? Egy 8 év alatt az általános is teológiát végeztünk. De hogyan azt tudott tanítani? Ahogy meghatározásokat is meg, és ugyanakkor élmény volt. Ott tanultam meg azt, amit a Strasburgi Egyetemen kispapok nem tudtak. Háromféle keresztség van. Vízkeresztség, ez az, amivel tudtunk rava adva, hogy üdvözülsz, ha ebbe kitartasz, és van egy küldetésed, hogy a többinek is mondd ezt el. Vérkeresztség és vágykeresztség. A vérkeresztség azt jelenti, hogy már katekumenek voltak az illetők, tehát odaadták a nevüket nagybőjt elején, beírták a könyvbe, és kezdődött az oktatás. És vagy azon a húsvéton, vagy egy év múlva, vagy két év múlva, húsvét éjszaka megkeresztelték őket. Közben elfogták őket, és halálra ítélték, mert ők is kereszténynek vallották magukat. És érdekes, nem siettek gyorsan leönteni vízzel őket, meg nem is tudtak talán bemenni a börtönbe. És kivégezték. Ezt mondja Ágoston, vérükben keresztelkedtek meg. Hiszen nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja. És van a harmadik kategória, nagyon titokzatos, a vágykeresztség. Itt két dolgot el kell kerülni. Nehogy azt gondoljuk, hogy minden ember ebbe van. És hát itt minden ok, hogy nem is kell őket téríteni, nem kell beszélni Krisztusról, mert mindegyik vágyik Krisztusra. A másik pedig az, hogyha az embereket állandóan kizárjuk az üdvösségből. Ez az Isten titka. Ami azonban megfontolandó testvérek, amikor azt mondja Jézus, jaj neked Korozain, jaj neked Betszaida, ahol hirdette az evangéliumot. Ha Tíruszban történtek volna a csodák, amelyek teben már régen hamuba ülnének és bűnbánatot tartanának. Na most, amikor készülünk a predikációra, mi olyan kegyelmeket kapunk, testvérek, papok. Értetek, de én is kapom. Erre soha nem gondoltam. Ha az a két pogány város hallotta volna azt, amit ti hallottatok, megtértek volna. Tehát Isten tudja arról a részeges segédmunkásról, aki egyébként csak szidja a papokat meg minden, a lelke mélyén, ha hitelesen hallotta volna. Ha egy Teréz anya mellett élt volna, látta volna, és még mi lett volna, akkor megtért volna. Titok. De van egy ilyen történetünk is, ami lehetett volna. Istennek, mi ebben ne gondolkodjunk, de Istennek ez a történet, ez történet. Hiszen a futuri bíliákat is ismeri. Nem csak a múltat jelent, hanem azt is, hogy hány ezer millió új világmindenséget teremthetett volna, de amiben nem ilyen lett volna, hogy tegnap, ma, holnap, nem ilyen, hogy előre, hátra, föl, le, valami más. És azt is tudja, hogy te most nem itt lennél, hanem valami más, hogy mit gondolnál. És mégis szabad vagyok. Ezért mondjuk, hogy aki a kerubok fölött trónolsz, és átlátod a mélységeket. Ezért mondja a Szentírás, hogy a szívet, az emberi szívet csak az Isten ismeri. Tehát ez a vágykeresség. Ha egy Gandhi, ez a szent életű hindu, ha Teréz anyával találkozik, elmaradt találkozás. De ő eljött és tett egy kirándulást Európába, és már akkor észrevette, hogy hát, én láttam vasárnapi kereszténységet, most ma az sincs, és hétköznapi pogányságot, ebből én nem kérek. Mert azért a pogány ember az nem ateista. Az például tudja az, hogy azért van valaki, és van túlvilág. És a vallás nem az, hogy hát két pohár bor között most arról fecsegünk, hogy van-e Isten, vagy nincs. Ez nem vallás. A vallás az, hogy kapcsolatban vagyok vele, és a szexualitásom, a nemiségem is kapcsolatban van, a pénztáram is, minden ügyem, minden kapcsolatom, éjjel és nappal. Ez a vallás. Ez a kapcsolat az Istennel. És ez ő benne megvolt. Aztán, ha most lenne itt egy tábla, ha itt van Isten, itt meg az ember. Én a szüleimtől rengeteget kaptam, mondjuk én innét indultam, és csak akkorát tettem meg Isten felé. De egy, aki semmit nem kapott, úgy nőttek fel, mint a zárokparton a gaz. Még annyit sem mondták neki, hogy fiam, nem szabad hazudni, mert ez csúnya dolog. Ilyen se. És az mégis ekkorát fejlődött Isten felé. Azt Isten tudja. Márpedig Istenhez nem lehet eljutni saját erőnkből, mert Istenhez eljutni lehetetlen. Csak akkor, hogyha ő maga leszáll az égből, Jézus Krisztus, aki megtestesült, az Atya Isten örök fia, ő pedig minden emberért meghalt. Ugyanakkor valami baj történt a második vatikáni zsinat után. A második vatikáni zsinat az egy szentséges zsinat. Újra kellene olvasni a dokumentumokat. De ami sokszor egy zsinat után jön, az egy nagy felfordulás is. Mindig így volt. És majdnem az, hogy hát akkor vágykereső, akkor minden ember üdvözül, hagyjuk csak, ne is tanítsuk, jaj, meg ne sértsük azzal, hogy mi elmondjuk, hogy katolikusok vagyunk, stb. Majdnem mind a 90-es évek elején fölmerült a tévébe az, hogy jó, hát legyenek keresztény meg katolikus műsorok, de kellene valami egy jelet tenni, nem tudom, hogy van-e ilyen a pornófilmeknél, hogy a gyerek ne nézze, hogy valami jelet, hogy vigyázz, polgár, mert most keresztény dologról lesz szó, nehogy meghallgasd. Erre a következő szoktam mondani. Aki ezt mondja, az nem tiszteli az ember szabadságát. Mert minden embernek joga van tudni, hogy mit hisznek a katolikusok, vagy a keresztények. Ez emberi jog. Nem pedig kitalálni, hogy mit hisznek, és azt tálalni. Az becstelenség. Aztán korunkban a mai társadalom mit jelent hinni, mit jelent embernek lenni? Hogyan tudnánk az evangéliumot hatékonyabban közvetíteni? Testvérek, akik ezeket a kérdéseket írták, azok gondolkodnak. Ezek csodálatos kérdések. És a nagyon jó kérdésben benn van a felelet. A feleletnek a gyökere. Korunkban a mai társadalom mit jelent hinni, mit jelent embernek lenni? És hogyan tudnánk az evangéliumot hatékonyabban hirdetni? Hát ezzel kezdem, hatékonyabban, vagyis eredményesen. Kedves testvérek, úgy, hogy befelé leszünk jobb keresztények, magunknak hirdetjük, mi változunk, és akkor ez majd kifelé is működik. Ez mindig így van. Tehát bujkál a kérdésben egy lehetőségbeli kísértés is, majd erről szólok, de ez, hogy a marxisták nem egy-két dologba mindenbe tévedtek. Abban is, amit Hegeltől átvettek, hogy a mennyiség átcsap minőségbe. Hát akkor hordjunk össze nagyon sok poshat tejet, nagyon sokat, és az jó tejé lesz. Fordítva van. A minőség fog átcsapni mennyiségbe. Ezzel vigasztal nagyon sok szent életű fiatal papunk van. Nagyon sok az országban. Hála Isten. Sokszor még a megye, egyházmegye központba se veszik észre, mert a szent hagyomány iránt érzékeny, szinte üldözik. Csodálatos fiatal papokat ismerek. És ezeknek persze legkisebb erre elteszik, és hát az, hogy tizen vannak a templomban. De nem baj, három fiatal házas párt vezess el a hitre. Elindult minden. Mert a családon belül egy közösségbe kell a hitnek egy olyan erős légkörének lenni, ami aztán terjed. Egészen biztos, hogy így van. És akkor lassan a plebánia is átveszi ezt. Lassan, 10 év, 20 év. De a minőség. És ami látnak olyan házaspár, például gyerekeket elfogadják. 4 gyerek. Hát, és ezek még boldogok is. Hát mit csinálnak akkor ezek? Mi van itt? Mint ahogy visszagondoltunk, hát Isten nyugosztalja, nagyon csodálatos, és példa előttem a bátyám már meghalt, és a hugommal úgy beszélgettünk, a testvér, hogy mit kaptunk mi otthon, Istenem. Azok az egyszerű szülők, de testvér, minden mi voltunk, és olyan csöndesen átjárta a hitet az egész életünk. Csendben. Hihetetlen. És hát ezért vagyok most itt. Tehát akkor a mennyiség. Igen. Aztán ez a második kérdés, második fele, hogy hathatósabban akkor, hogy elérkezett, az persze mindig mindenkihez szólunk. Egy temetésen mondjon a pap, készüljön föl pár szót, akkor is, hogyha nem figyelnek, nem hívők már. Azért egy-kettőbe talán megmarad egy gondolat. Mert azért a halál az nagy esemény, és föl van szántva most a szántóföldöt belül, és a mag belehullhat. De azért a minőség. Tehát összefogni azokat, akik most itt vagyunk, hogy még tovább menjünk. És ez az, ami vonz. Minél nagyobb lesz a kontraszt, minél élhetetlenebb lesz a mai világ, annál inkább vonz. Erre mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a föld sója. Na, a II. Vatikáni zsinat után találkoztam egy ilyen egzegetikai, szövegmagyarázati hibával, és milyen következményei lehetnek, hogy úgy gondolták, hogy az Úr Jézus olyan sóról beszél, mint amit mi használunk. Tehát beletesszük a levesbe, és eloldódik. Tehát akkor ebből csináltak egy ilyent, hogy bocsánat, akkor mi most szerzetesek, miért vagyunk itt 5-6-an egy kolostorban, menjünk ki, kint dolgozzunk egész nap az emberek között, mert mi vagyunk a só, nekünk fel kell oldodni, a pap soha ne vegyen fel se papi civilt, se reverendát, az emberek között. Szétmentek. A palesztíniai asszony, a zsidó asszony, az egy só kristályt fogott a kezébe, illetve betette egy zacskóba, és belelögykölte a levesbe, majd kivette. Egy összetartó közösség. Az, ami igazán tudhatni. És én, mint a közösségnek a része hatok. Úgyhogy legtöményebben akkor vagyunk só, amikor a mise van. Ez egy óriási. Ott kezdődik a térítés, hogy minket átjár. Az Istennel való kapcsolat. Menjünk a kérdés első részére. Korunkban, a mai társadalomban mit jelent hinni, mit jelent embernek lenni? Nagyon értékes kérdés, mert bujkál valami kísértés is ebben a kérdésben. Mit jelent hinni, és mit jelent embernek lenni? Mintha a kettő nem lenne azonos. És ez sokunkban benne van. Igen, kereszténynek lenni, az pontosan azt jelenti, hogy embernek lenni. Hiszen fiában választott ki minket az Atya. Tehát Jézus Krisztusra hasonlítunk még testben is. Benne teremtett mindent. Tehát amikor a szentek szenté válnak, akkor nem azt jelenti, hogy olyan ájtatosak lesznek, hogy már nem lehet velük normálisan beszélni, hanem emberré válnak. Teréz anya. Tulajdonképpen a liberális világ Nobel-díjat adott egy szentnek. És ha megkérdeznénk miért, akkor azt mondják, hát Teréz anya az nem szent, az egy jó ember. Köszönöm, erről van szó. Az a sok szentmise, áldozás, a gyónás, az a küzdelem a belső sötétség ellen, a bűneink ellen. Higgyétek el, hogy ez az emberré válás folyamata. Kegyelem nélkül ez nem megy. Igen. A szentek nagyon emberek tudtak lenni. Igen, amikor valaki elindul a szentség útján, azért fiatalok, és itt a fiatalokkal nagyon kell vigyázni, ő bennük sok a zsenialitás, olyan frissen látják a világot, óriási lehetőségek vannak bennük. Ugyanakkor a mai világ eléjük tárja, hogy az az élet, hogy te minden percben jól érezd magad. A gyönyörök özene. Nehogy lemondj valamiről. Krisztus pedig azt mondja, ki követni akar engem, vegye föl az én igámat, és kövessen engem. Tagadja meg magát, és kövessen engem. És Jeremiás prófét azt mondja, jó, hogyha fiatalember igát visel a hátán. Be van fogva. Miért? Mert ezek a szűk ösvényre léptek, ami egyszer csak kitágul. Valami csodálatos. Keresztes Szent János, aki legjobban ismer, egyik, aki legjobban ismerte az ember belső lelki világát, most olvastam a karmelitáknál, lerajzolta ezt az utat Isten felé. És azt mondják karmelita elemzők, hogy azt már egy spanyol festő festette, ami elterjedt, hogy megyünk fel a hegyre egy szűk ösvényen, és egyszer csak kitágul. És van a széles út, ami nem vezet sehova. Az önzés, az állandó önmagam keresése, az önmegvalósítás, hogy én, végül is sehova nem vezet. Na most itt vagyunk Alföldön, hadd mondjam meg, hogy keresztes Szent János nem hegyet rajzolt, hanem egy pusztaság, egy nagy lapos vidéket. És ott van az emberi életnek a szűkösvénye, és egyszer csak a tolla így kitágul a tintás tollal, és már nincs partja. Azt mondja Szent Pál, hogy széles bemenetel nyílik nektek Urunk Krisztus országába. Tehát, hogy az a fiatallal, hogyha meg lehetne értetni, hogy a 10 parancsolat az nem azt jelenti, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad, hanem elvezet egy nagyon nagy szabadságra. Körülbelül itt a szabadságról van szó. Már a meghatározása is, amit el szoktak mondani fiataloknak, már az is mérgező, hogy mi a szabadság? Választhatok a jó meg a rossz között, mert én abszolút szabad vagyok. Nem igaz. Isten az ő képére alkotott, tehát akkor meg kell kérdezni, hogy mit jelent az, hogy Isten szabad. Isten nem tud rosszat letenni. Az ő szabadsága nem abba áll, hogy választhat a rossz meg a jó között, hanem a személynek a szabadsága csak egy dologért van, hogy szerethet. Tehát, hogyha kivonnánk belőlünk a szabadságot, akkor állat lennénk. Az állat pedig nem tud szeretni, az teljesen más. Gép lennénk. Tehát a szabadság az a szeretetnek az az alkotó eleme, ami lehetővé teszi, hogy egy másik személlyel szeretett kapcsolatba lépjek. És mielőtt Ádám vétkezett volna, ezt a szabadságot kapta. Ádám nem tudott választani jó és rossz között. Mikor elszakadt Istentől, akkor megbetegedett a szabadsága. És ma olyant is jónak látott, ami nem jó. Mert azért itt is az, hogy az akarat mindig a bónumra voluntás, az akarat mindig a jót akarja, ugye, az, hogy kirabol egy társaság egy bankot, és ez sikerül, ez nekik jó. De tudjuk, hogy nem jó. Tehát az a választási képesség, hogy én tudok rosszat tenni, és jót, az már az Istentől elszakadt embernek a megbetegedett szabadsága. Ezért el kell kapni magát az embernek, és kegyetlenül ellentmondani a bűnnek. És hogyha ez természetévé lesz lassan, és Isten kegyelme ott működik, akkor az lenne neki nehéz, hogy súlyos bűnt kövessen el. Ide kell eljutni. Egy Teréz anyát akármilyen kísértés érne a parázasságra, nem tudna parázok. Túl van ezen. Nem ez az élet. Nem tudna lopni. A szabadságot Krisztus adta meg nekünk, mondja Szent Pál. Pontosabban kijavítanám Szent Pál, de igaza van. Az üdvösség történetben azt mondanám, hogy adta vissza nekünk. Ez az igazi szabadság. Na most, hogy ezt megérti a fiatal, és ezekről már osztályfőnöki órán is szinte történetekből kell bemutatni azt, hogy nézd, aki mindig, hogy mondja, önző volt, és bűnözött, stb. Végül is rab lesz. Hát most már 30 fajta függőséget tartanak számon. Az alkohol, meg a drog, azt hittük, meg a játékszenvedély, nem, egyre több van. Európa elszakította a kapcsolatát Istentől, most az Istenre vonatkozó tapadó korongunk, az most minden marhaságra rátapad, és így lesz a bálványisten. És a bálványisten az egészen akar téged, és lerombol. Viszont az igaz Isten felépít. Rokonságomban volt egy lány anorexiás. Benézett a tükörbe, kövérnek látta magát, és 45 kiló volt. Azt mondtuk, vége, nem lehet segíteni. Mit áldozott föl? Nem mert az utcára menni. Ott hagyta a foglalkozását. Nem barátkozott senkivel. Nem evett. És szinte meg kellett volna rázni, és mondtam neki egyszer, hogy te, az az anorexia istennő, az mit tesz veled? Elmaradt a havi vérzés. Nem lesz gyereked. Az Isten megmentette. Meggyont, és utána elmúlt. Amit nem tudtak a pszichológusok hova tenni. Vigyázzunk. Vigyázzunk. Hogy micsoda rabságba megy bele a mai ember. Ezek a függőségek. Úgyhogy reggeltől estig szabadságharcot kell folytatni saját magunk ellen. És akkor eljutunk oda, hogy tényleg szabadok leszünk. És hát a hitnek a kérdéseihez tartozik ilyen kérdés is, a liturgia, Szent Mise. Gyerekek kevesen jönnek el vasárnaponként az osztálymisére. Hogyan szeretessük meg velük a templomba járást? Hát testvérek, gyerekekkel kell kezdeni? Igen. A szüleikkel kell kezdeni? Igen. A nagyszüleikkel kell kezdeni? Igen. Tehát egyszerre mindenkivel. Mert csak a szülő tudja megszerettetni az igazi értékeket. Persze egy jó tanítónéni is, meg óvónéni is, akiből sugárzik az, hogy ott vagyok a misén, vagy bevezeti a templomba a gyerekeket. De egyébként maga az egész életben így van, hogy a szülőtől kívánja meg azt, amire a szülő kívánkozik. De itt a vasárnapi szentmise kötelesség. Hát most már annyira lezüllött itt a katolikus egyház egy része, hogy hallottam egy faluba, arról panaszkodott a hittantanár néni, hogy hát első áldozás megvolt, és mondta, hogy a gyerekek, hát hogyha a A lustaságból meg tévénézés címén nem jöttök misére, tehát nem betegség, vagy utazás, vagy valami, akkor azért azt meg kell gyónni, mert az súlyos bűn, az hiba. És a katolikus szülők tiltakoztak. Hogy legyen szíves a tanítónéni, ne építsen beléjük fékeket. Ja, olyan autót akarnak, amiben nincs fék. De mit jelent ez, hogy kell? Ezt kell megérteni. Ezt lenne jó megérteni. Az, hogy a misére egy kereszténynek járni kell, részt kell venni, ez nem egy előírás. Az, hogy elő van írva, ez már elég nagy gyalázat. Mert az első 300 évben, aki vasárnap nem vett részt az eukarisztián, az nem volt keresztény. Pont. Tessék utána nézni. Miért? Mit mond az Úr Jézus? Vegyétek és egyétek. Igyatok ebből minnyája. És vegyetek levegőt a Szentlélekben. Na most enni, inni, levegőt venni, nincs előírva. Nyugodtan beszüntetheted. Csak akkor meghal a testem. Ez a kell, hogy a valódi keresztény élet nem megy eukarisztia nélkül. Ez nem egy szertartás. Az igéből, a vasárnapi predikációból, az evangéliumból, aztán, ha tudok menni az áldozáshoz, a szent áldozásból, abba, hogy együtt voltam a testvérekkel, ez egy olyan táplálkozás, étel és ital, és olyan levegővétel, ami nélkül megfulladunk. Egyébként ez ki is alakul, hát legfeljebb idős korára az emberekbe, amikor nem tudom, Mari nénnek, meg a Pista bácsinak a legnagyobb fájdalma, úgyhogy sír, hogy atya, nem tudok templomba menni. Kifejezi a keresztény hit lényegét. 16. Benedek pápa is említi azt a 40 észak-afrikai vértanút, akik szegények, vagy hála Istennek, mert vértanúk lettek, a nagy Konstantin féle felszabadító, keresztényeket felszabadító ediktum előtt pár évvel lettek kivégezve. A Római Birodalom nem tudott mit kezdeni a keresztényekkel. Hol kegyetlen üldözte őket, van olyan, hogy már halálra voltak ítélve, majd jött egy rendelet, hogy mentsék föl, nem lesznek kivégezve. Össze-vissza. És elkapnak egy 40 fős közösséget, akik szombatról vasárnapra virradó éjjel eukarisztián vesznek részt, szent misén. Miért éjjel? Azért, mert a Római Birodalomban csütörtök volt a szabad nap. Tehát nem volt szabad gyülekezni sem. Ezért éjjel jönnek össze, hogy szombatról virrasztva vasárnapra. Hát ez van ugye a húsvéti virrasztásban is, ez maradt meg. És akkor megmaradt a jegyzőkönyv, amit a kihallgatás alatt készítettek. És azt kérdezi a bíró. Először is azt, aki volt a háza, ahol összejöttek. Miért engedted meg, hogy ezek összejöjjenek a házadba? Tudod, hogy ez meg van tiltva nektek keresztényeknek, és tudod, hogy halálbüntetés jár érte. Azért, mert ezek az én testvéreim. Mit jelentetett ez a szó? Lehettek pogány rokonai, szerették őket, de azok nem, ezek a testvérei. Akkor elővették a presbitert, a papot, hogy hát tudod, hogy ez halálbüntetéssel jár, és te fogtad össze ezt a csoportot. Miért tetted ezt? Sine dominico non possumus. Ezt mondta. A dominikum nem lehet lefordítani. Az a vasárnapot is jelenti, az Úr napját, dies dominica, de jelentette az misét is. Tehát azt mondja, hogy ami az Úré, a vasárnap és az azon bemutatott eukarisztia, enélkül non possumus. Nem vagyunk képesek élni. Akkor inkább meghalunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy vallási előírás, meg van egy állami, és a kettő ütközik. Hát akkor lehet variálni, meg kicsit talán summantani, hát azért a gyerekeit föl kellene nevelni, meg most vértanú lesz, stb. Itt nem erről van szó. Arról van szó, nem tudunk élni úgy, mint ahogy pogányként éltünk. A Római Birodalom oda jutott, ahol most van a világ. Promiszkuitás, közösségi szex, iszonyatos lezüllés. A birodalomba a császár küldött valakinek egy kis, hogy hívják ott, kis kötelet, hogy akassza föl magát. megrontva a férfi-nő kapcsolata, a rokonság. Iszonyatos romlásnak indult a birodalom. Ebből ők legtöbbször ki is menekültek. Van a szerzetességnek egy érdekes, nem szerzetesi formája, nagyon keveset lehet kutatni, mert kevés az adat, hogy családok szöktek meg Rómából, és a villáikba kint maradtak. Mert nem lehet közöttük élni. Hány inger? A pornófilmek. Most testvérek, tehát emögött az van, hogyha minket vissza akartok kényszeríteni abba a büdös posványba, akkor inkább öljetek meg, és akkor a gyerekeink is majd ezt választják. Tehát még nem züllött le eléggé a világ ahhoz, hogy lássuk, hogy mit adott nekünk Krisztus. Hogy az, hogy az eukariszt, hogy a vasárnap, hogy az kiugrik a hétköznapok közül. Ott vége van a földi életnek. Ott azt ünnepeljük, hogy győzött a szeretet. Ahol ráérünk a gyerekekre, az unokákra, esetleg meglátogatjuk halottaink sírját, nem kapcsolunk be tévét se, csöndbe vagyunk, nézzük a világot, imádkozunk, egymással vagyunk, hát valami ilyesmi. Na most, hogyha ebbe egy gyerek belekóstol, akkor nem lesz neki probléma, hogy vasárnap mit csináljon. Az utolsó kérdés, ami még ugye a hittel lehet összehozni, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek segítenek a hétköznapok félelmeit elengedni. Lehet élni félelem és aggódás nélkül. Megint azért nagyon jó ez a kérdés, mert idézőjelbe teszi az illető a módszereket. Van-e olyan módszer, amellyel ezeket a félelmeket el lehet oszlatni? Tehát ő se bízik a módszerekbe. Na most mégis vannak felületesebb félelmek, szorongások, amikhez vannak módszerek. Például ilyen szorongás, hogy rengeteg a tennivalója. És ütközik ez. A munkáin is kihasználják, mert ő az a jó, aki mindig magára vesz mindent. Aztán a családba is. Aztán nem tudom. Na most itt nagyon keményen dönteni kell. Ezt egy pszichológustól, Elizabeth Lukásztól olvastam. Hierarchikus rendje, tehát szent rendje van a tennivalóimnak. Reggel én úgy szoktam csinálni nehéz napokban, fölírom, hogy ezt a kettő dolgot meg kell csinálnom, akármi van. Húzok egy vonalat. Hát ezeket jó lenne. Húzok egy vonalat. Jaj, de jó lenne, még azt is meg tudnám csinálni. Nem pedig úgy, hogy mindent egy szintre teszünk. Karácsony. Minden ablak meg legyen pucolva, kisöpörve, stb. Azért nem. Majd karácsony után ráérünk megpucolni az ablakokat. Nem az ablakok pucolása a karácsony például. És sok minden. Tehát ebbe bele lehet bolondulni. És hát az illető akkor bolonduljon bele. Hát ő a hibás. Tehát azért vigyázzunk, hogy vannak rangok. Például az is, hogy megvan a házasság belső szerkezete. A gyerekek a férj és a feleségtől születtek. Tehát lerakjuk a gyerekeket minden negyed évbe, azért vannak a nagypapák, nagymamák, elosztjuk. Nem mondja most, mert ilyenkor a nő szokott felszólalni, hogy nem lehet őket ott hagyni. Ott kell hagyni, és péntek délutántól vasárnapig elmentek kirándulni. Nincs program, nagyokat alusztok, sétáltok, elmentek vasárnapi misé, megújul a házasság. Tehát van egy belső szerkezete, ezt nem lehet összerongálni. Míg például a pap jó szándékkal apostatálhat, futkos, mint egy tömény, oxigénbetett állatka, egy fiatal pesti káplán, mindenütt ott akar lenni, mindent ő akar csinálni, és végül elapad az imádság. És már nem tudja, hogy ő most mi. Aztán az elvárások. Hogy hát a férjed, feleséged elvárja ezt. A gyerekek elvárják. Jaj, a plebános úr ezt elvárja. Az igazgató úr elvárja. A gyerekek, akiknek tanítok meg. Van ilyen, de amikor ez szorongássá lesz, akkor az illető is súlyos hibás. És akkor egy történetet mesél Elizabeth Lukács, egy ilyen áldozattá vált anyát, feleséget, és hát mondjuk tanárnőt. Mindig mindent ő csinál. És plusz van neki egy édesanyja, akinek ő egyetlen lánya, és soha se engedte el magától. Tehát amikor a legförgetesebb foglalkozás vár rá, amikor ki se lát a munkából, akkor jön a hisztériás anyja, hogy most beszélgessünk, meg veled akarok lenni. És akkor ő majd meg szakad a, hogy hívjátok, és akkor mi lesz belőle? Egy veszekedés? Tudtam, hogy neked semmit se jelent a saját anyád, te mindig mások. Ugyanezt kapja már a férjétől, ugyanezt kapja. Azt mondja, nem. Ha jön a mama, meg kell mondani, mama, most nem érek rá. Holnap, holnap után elmegyek hozzád, szeretettel fogadlak. Elkezd hisztériázni, nem baj, mama, akkor most elmész. Vigyázzunk. Szeretet címűen nem lehetünk vakok. És nem lehetünk egy pszichológiai örvénybe úgy belesodródó emberek. Meg aztán a fölnövő gyerekeknek is. Kiosztom, hogy most te vásárolsz be, te meg ezt csinálod, te meg azt csinálod. Meg a férj is, feleség megosztják a munkát. Tehát tessék, ezek nagyon-nagyon fontosak. De azért van egy olyan szorongás, amely olyan partalan. Nem tudom mitől. Erről mondja Kertész Imre, egy transzcendens árvaságba él nyugat, mert elhagyta az Istent. Ezen az segít, ha megtanulok imádkozni. Nagyon sokat kell imádkozni, szöveget mondani. Én elmondom a három rózsafüzért, édesanyámtól örököltem. Breviárium, stb. De ez még nem imádság. Ez csak az előcsarnoka. Az imádságot nem lehet tanítani, de meg lehet tanulni. Ez olyan előcsarnok, de amikor fáradtan hajnalt fekszel, és azt mondod, Istenem, én holnap egy szívinfarktusba elmehetek, mindent itt hagyok. Nincs nekem senkim az égen és a földön, csak te. Hát rád bízom magam. Hát nem én akartam, hogy szülessek. Hát ez a te kezedben van. Ez a mély imádság, ez megszabadítja az emberbe a félelmeket. Igen. Hogyan tudunk önmagunk maradni, megőrizni pozitív énünket, lelki békénket ebben a romlott negatív hatásokkal teli világba? Testvérek, ilyen összejövetelek. A személyes imádság. Olvassunk. A Szentírásból csak egy pár szót reggel, azt úgy csípjük föl, és egész nap megjegyzem. Vagy jó könyvekből. Aztán jöjjünk össze. Imádkozni is. Beszélgetni is. Egymást támogatni kell, mert közösség kell, ma bárkát kell építeni. Valaki azt mondja, a benedeki opciót hirdette most meg valaki, tehát az ősi bencések kivonulni a világból, építeni egy kolostort, és akkor ott Isten országa meg lesz. Szép. Ma is így kellene bencéseknek is élni. Én inkább a Ferenci és a Domonkos opciót ajánlanám. Ők ezzel mentik meg a világot. Ha valóban ott maradnak, és ott fogadnak bennünket. Ferences és a Domonkos a kisvárosokba építettek sokszor kolostort, vagy egy nagyon magas hegytetőn, és a kettő között ingáztak. És az embereknek a problémáit is magukévá tették. És Aquinoi Szent Tamás meg Bonaventura a Párizsi Egyetemen ezért tudott a filozófiát olyan magas emelni, hogy egész Európa zarándokolt az ifjúság, hogy arról beszél, ami a mi életünk, ami a mi problémánk, ugyanakkor visszavonultak a kolostorukba, ahol csend volt, ahol imádság volt, elmélyedés volt. Valahogy a családoknak is ilyennek kell lenni. Egy kis bárkát építünk. Jó, erre azt mondjátok, igen? Akkor bárkában megmentitek magatokat, a többi meg vesszen el? Nem. Egy család, amely kiépít egy szellemi bárkát, az az egész világot viszi be és menti meg. Amen.